Alternatív tények, a tudás ellenségei. Ezzel a címmel jelent meg Åsa Wigforss filozófus, a Stockholmi Egyetem professzorának könyve, amelyben ezt írja. Nem csoda, hogy az ember tehetetlennek érzi magát az ellentmondó hangok zűrzavarában, elveszíti hitét az értelemben és az igazság megtalálásának lehetőségében, és az igazságon túli világ apostolai persze pont ezt akarják. Igenis, szembe lehet szállni a koholmányokkal, az alaptalan kijelentésekkel, le lehet leplezni a hazugságot és a ködösítést, rá lehet találni a megalapozott és kristálytiszta tényekre. A tudást sok támadás érte a történelem folyamán, de mindig győzedelmeskedett. Végtére is az ember racionális állat, ahogy Arisztotelész mondta. A szerző szerint egyébként ma sokkal több téves nézetünk van a világról, mint az internet kora előtt volt. Hogy mi mindennel foglalkozik ez a kötet, és milyen kijózanító összefüggésekre világít rá, arról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk. Hogy mennyire korszerű és gyakorlatias mindaz, amit olvasunk, erről kérdezem először.
Én azt gondolom, egyrészt, hogy nagyon-nagyon korszerű, tehát, hogy egy olyan kérdéshez nyúlt hozzá itt a szerzőnő, ami tényleg a hétköznapi valóságunk tulajdonképpen. Ugye eleve már az alternatív tény kifejezés is nagyon mai. Azt mondjuk fontos megjegyezni, hogy ez a könyv még a Trump érában íródott. Egyrészt azért, mert nagyon sok példát hoz az amerikai politikai életből, illetve Trump elnökségéből a mondani valója alátámasztására. Másrészt pedig azért, mert maga az alternatív tények kifejezés is Trumphoz köthető, ugyanis az egykori sajtótitkára Sean Spicer azt állította, hogy még soha nem gyűlt össze olyan népes tömeg Washingtonban az elnök beiktatása, mint 2017. január 20-án Trumpén. A bizonyítékok azonban ezt nem támasztották alá, és amikor kipattant a botrány körül az állítás körül, akkor Trump volt tanácsadója Kellyanne Conway, azt találta mondani a sajtóban, hogy Spicer csupán alternatív tényeket közölt, és ez az állítás bosszantotta fel annyira az írónőt, hogy úgy érezte, hogy meg kell írni ezt a könyvet, mert eljött az ideje annak, hogy egy filozófus is megszólaljon ebben a témában. A másik dolog pedig, amiért nagyon-nagyon korszerűnek érzem, hogy ugye abból indul ki, hogy mindig voltak olyan emberek, akik megkérdőjelezték a fennálló világrendet, vagy hát a világ dolgaira vonatkozó magyarázatokat, legyenek ezek összeesküvés elmélet hívők, vagy csak sima kétkedők, viszont mára odáig fajult a helyzet, hogy mintha nem is ugyanabban a valóságban élnénk, vagy legalábbis nem ugyanarról a valóságról beszélnénk. Szinte teljesen ellehetetlenedett a kommunikáció az emberek között, és ez a jelenség így világszinten megfigyelhető, bár nyilván ő ugye legjobban az amerikai és a svéd közéletet ismerjük, hogy a példák zömét onnan hozza, de néha tesz kisebb európai kitekintéseket, meg hát nem egy nagy ördöngösség nagyon sok vonatkozásban a magyar viszonyokra is ráismerni, amikor ő erről mesél. És egyébként ez az oka annak is, hogy amikor ez a könyv megjelent Svédországban, először 2017-ben, ott is elég nagy hatása volt, tehát az emberek felkapták rá a fejüket. Ami pedig a gyakorlatiasságát illeti, én kifejezett erényének érzem ennek a kötetnek, hogy nem csak elvontan és általánosságban beszél ezekről a problémákról, tehát nem csak azt vázolja fel, hogy mi a jelenlegi helyzet, és hogy mik a nehézségek, hanem próbál tényleg praktikus tanácsokat adni arra, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat. És ugye a legeslegutolsó rész a könyvben, pár oldal, nem tudom pontosan mennyi, az arról szól, hogy pontokba szedve felsorolja, hogy mi az, amit tehetünk. Harcoljunk a tudás ellenségeivel, ugye, ahogy arra a kötetnek az alcíme is utal. Egyrészt, mint magánemberek, és azt hiszem, hogy ez szólítja meg a legszélesebb közönséget, mert hát nyilván ezek valamennyiünknek hasznos tanácsok lehetnek, és megszívlelendőek. Másrészt pedig, mint újságíró, mit tehet valaki ez ügyben? Hát nyilván a sajtómunkatársainak óriási felelőssége van az információ terjesztésben. Harmadrészt pedig, mint tudós, és hát ugye a tudósok azért sarkalatos pontjai ennek a tudás ellenségei ellen való küzdelemnek, mert hát az oktatás révén ők juttathatják el a tudást az emberekhez. Én szerintem ezek jól használható tanácsok.
Nem is olyan bonyolult tanácsok, amire ő jut, hogy a kritikai gondolkodás lenne a megoldás, de hogy azért az biztos, hogy gondolkodni macerás dolog. És ugye erre elég sok célzást is tesz, amikor végigveszi, hogy miért is tartunk ott, ahol tartunk.
Igen, tehát gondolkodni mindenféleképpen macerás, és ezért is jó, hogy ennyire konkrétak ezek a példák, kiemelek néhányat, hogy érzékelhető legyen, hogy mire gondolunk. Tehát ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk effektíven kommunikálni dolgokról, tudnunk kell például érvelni. Képesnek kell lennünk arra, hogy értékeljük egy érvnek az érvényességét. Ismernünk kell a forráskritikát, tehát tudnunk kell, hogy milyen forrásokból merítjük az ismereteinket, mely források megbízhatóak, melyek nem azok, kinek hihetünk, kinek nem hihetünk. Meg kell bíznunk a szakértőkben és a szakértelemben, illetve hogy mindig mindennek járjunk utána, megbízható forrásból természetesen, illetve hát ugye látjuk, hogy a közösségi médiában is jelen vannak már ezek a törekvések, hogy egy-egy bejegyzésnek az igazság valóság tartalmát vizsgálják, és amennyiben kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatban, akkor azt jelzik a felhasználónak. Tehát azért azt hiszem, hogy ez annyira gyakorlatilag és annyira egyszerűen megfogalmazott dolog, hogy mindenképpen támpontot jelenthet az embernek, hogy el tudjon igazodni az őt körülvevő komplex valóságban.
Hogyha az ember csak egy kicsit a tévére gondol, vagy az internetre, vagy egyáltalán a hétköznapi életre, hogy hogyan vitatkozunk, és mennyire tudjuk alátámasztani vita közben a mondandónkat, és mennyi benne a személyeskedés egyébként, szóval egészen szépen megjelenik az, amit ő itt leírt, hogy miket kellene félretenni, nem?
Ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és az embereknek az egyik legfontosabb hiányossága az, hogy nincs megfelelő vitakultúrájuk, tehát hogy már a kommunikáció is ellehetetlenedik a két oldal között, és képtelenek ütköztetni a véleményüket. És ő azt mondja, ezt nagyon szépen le is vezeti, hogy azért egy kis alapvető logika soha senkinek nem árt, és mindenkinek tisztába kell lennie azzal, hogy kell érvelnie, és hogy hogyan kell egy érv érvényességét ellenőriznie, vagy értékelnie szakszóval, és hogy hogyan kerülje el az olyan érvelési csapdákat, mint például a személyeskedés, amit te említettél az előbb, hogy amikor én valakivel vitatkozom, akkor nekem nem az ő személyét kell támadnom, hanem az állításait. És hogy ezt nagyon sokan nem tudják. És ugye nem csak a személyeskedés az egyetlen ilyen érvelési hiba, többet is felsorol a szerző, egyébként a teljességigénye nélkül, mert rengeteg van, én annak idején utána néztem, ő csak néhány példát említ, de ilyen mondjuk a szalmabáb érvelés, ami azt akarja, hogy nem az ellenfelem álláspontját támadom, hanem annak egy eltorzított változatát. Tehát szándékosan félreértelmezem, méghozzá nyilván negatív irányba értelmezem félre, vagy mondjuk a hamis dilemma, amikor nincs valós ellentmondás a két alternatíva között, a téves analógia, vagy a hamis egyensúly. Tehát ezeket mind meg kellene tanulnunk, egyrészt felismerni, másrészt pedig elkerülni, mert hogy pontosan ez lehetetleníti el és viszi zsákutcába a kommunikációt.
Amikor becsuktam a könyvet, azon gondolkodtam, hogy valójában ebben mennyi a pszichológia, szóval hogy megtudjuk-e, hogy jutottunk idáig. Számodra kikristályosodott, hogy miért viselkedünk így?
Szerintem nagyon sok ebben a pszichológia, nekem az egyik kedvenc fejezetem a kognitív torzítások volt, ami a politika előtt van, tehát a tudás belső ellenségeinél veszi sorra ezeket. Hát egyrészt hiszékenyek vagyunk ugye nyilván, másrészt ugye a csoporthoz tartozás igény, ami ugye akár politikai pártokra is értelmezhető szintén oda vezet, hogy jobban elhisszük a saját táborunk állításait, mint a másikét. Itt nagyon érdekes kísérletek is voltak. Másrészt az, hogy nehezen fogadjuk el, ugye rezisztensek vagyunk a tudásra, nehezen fogadjuk el a valóságot, inkább kitalálunk egy összeesküvés elméletet, hogy legyen egy alternatív magyarázatunk ugyanarra. Ezt is nagyon jól levezeti. Kiragadnak egy apró kis momentumot, és azt óriásira felfújják. És ugye az egész egy rendszerben működik, tehát ahhoz, hogy fent tudják tartani magát az összeesküvés elméletet, mindig újabb és újabb részletekkel kell gazdagítani. Tehát az összeesküvés a szükségszerűen a végén ilyen iszonyúan terebélyes lesz, és a legvalószerűtlenebb dolgokat építik már bele azért, hogy ne omoljon össze ez az építmény. És hogyha valaki megpróbálja ezt megcáfolni, akkor a cáfolatot is az összeesküvés részének tudják be. Tehát az egész olyan, mint egy öngerjesztő folyamat, vagy egy ördögi körömből nem lehet kitörni, és egyszerűen képtelenség meggyőzni az embert arról, hogy ez így nem stimmel, nem felel meg a valóságnak, nem igaz.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Ósza Vigfors filozófus könyvéről, Alternatív tények, a tudás ellenségei, ez a címe, és ezt a ma igazán nélkülözhetetlen könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.